Jézus Krisztus mondta, én pedig, ha felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, áldozó csütörtöki ünnepi Isten tiszteltünk kezdetén a 358-as dicséretünk első versét fennállva énekeljük, leülve majd folytatni fogjuk. 358-as énekünket keressük ki tehát, és annak a legelső versét énekeljük fennállva, a Krisztus mennybe felméne, hogy nékünk helyet szerzene. Testvérek, és a megkezdett dicséretünknek, a 358-as dicséretünknek a második és a harmadik verseit énekeljük most. 358-as énekünk második és harmadik versét. A második vers így kezdődik: Ó, mi kegyelmes mesterünk, emlékezzél meg mi rólunk. Áldozó csütörtöki ünnepi istentiszteletünknek, együttlétünknek megáldása, megszentelődése legyen az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, az ünnepeinket. Köszönjük, hogy a mai napon is, bár mindegyikünk jött a munkából, a nap zajából, a fáradtságból, mégis megállhatunk, mert ünnepet szenteltél nekünk. A mai napot is ünneppé teszed, a veled való találkozás csodájává, terveid megvalósulásává. Köszönjük, Urunk, hogy van hozzánk szavad. Köszönjük, hogy a mi életünket nem hagytad el, és nem hagyod el sohasem. Örökké való hűséggel állsz mellettünk. Küldött szavadat, útmutatóul igédet, fényt támasztasz önmagad világosságával életünkben, hogy tudjunk a sötétben is rád támaszkodva előre jutni. Urunk, köszönjük neked, hogy Jézus Krisztusban az élet ösvényét ismerhettük meg. Add, hogy ezen az úton járjunk. Add, hogy a mi szívünk tudjon te rád figyelni. Te csitítsd el a bennünk levő zajt, ennek a mai napnak a zúgását, terhét, gondját, baját. Teremts bennünk csendet, és add, hogy ebben a csendben valóban veled találkozzunk, veled beszéljünk. Imádságban, és az ige bennünket megérintsen, megszólítson. Rád bízzuk ennek a gyülekezetnek minden tagját, távol levőket, Urunk, akik nem lehetnek közöttünk. Légy velük, őrizd őket, támogasd életüket kegyelmeddel, szent lelked újjáteremtő munkájával. Könyörülj a szenvedőkön, betegjeinken, Urunk, mélységben járókon, hatalmas tragédiákat, fájdalmakat átélőkön. Egyedül Te segítesz, Urunk, mindenen. Így hajolj le szabadításoddal a hozzád kiáltóhoz, kegyelmeddel a bűnbocsánatért fohászkodóhoz, irgalommal, gyógyítással, vigasztalással a mélyben levőköz, betegekhez, gyászolókhoz. Áld meg életünket, Urunk, vonj magadhoz valóban, hiszen felemeltettél nem csak a keresztre, de az Atya jobbjára is. Add, hogy a mi életünk hozzád tartozon örökre. Amen. Kedves testvérek, a mennyben menetel történetét olvasom előttetek, az apostolok cselekedeteiről szóló könyvből, annak az első fejezetéből, a 4. verstől a 14. versig terjedő ige szakaszból. Tehát az igehely apostolok cselekedeteiről szóló könyv első fejezete, a 4. verstől olvasom a 14. versig. Amikor Jézus együtt volt velük, kijelentette nekik, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sok idő múlva Szentlélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle, Uram, nem ebben az időben állított fel újra királyságot Izraelnek? Így válaszolt, nem rátok tartozik, hogy megtudjatok olyan időpontokat vagy alkalmakat, amelyeket az Atya maga kizárólagos hatalmával állapított meg. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük látára felemeltetett, és felhő takarta előtt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondta. Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Ezután visszatértek Jeruzsálembe az Olajfák hegyéről, amely Jeruzsálem közelében van, egy szombatnapi járóföldre. Amikor hazaértek, felmentek a felső szobába, ahol meg voltak szállva, mégpedig Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab az Alfeus fia, Simon az Zélóta és Júdás a Jakab fia. Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, hétfőn egy barátom nagyon megmosolyogtató történetet mesélt el a térről. Azt mondta, hogy pár napig nem volt otthon, a panel lakás, amiben laknak, le volt ugye tekerve a fűtés, eléggé kihűlt, hazaérkezett, kicsit átfagyva, és hideg volt a lakás, és annyira vágyott arra, hogy valami nagyon finom meleget igyon. Neki állt teát főzni. Elkészült a tea, megízesítette a cukor tartóból, és leült, be is burkolózott, hogy na most akkor átadja magát a melegnek, megkóstolta, és rettenetesen sós volt a tea. Ment, kiburította a teát, föltette az újabb adagot, megfőtt a tea, megint megízesítette, leült, beburkolózott, megkóstolta, megint sós a tea, harmadszor is nekiállt teát főzni. Amikor elkészült, azt mondta, hogy nagyon gondosan már nem a cukortartóból vett, hanem megkereste a spájzban a papír egy kilós kis zacskót, kristálycukor rá van írva, nagyon jó, abból tett a teába, leült, megkóstolta, ez is sós volt. Akkor vizsgálta meg jobban, hogy hát mi is a helyzet, hát valószínűleg valami mókás kedvű raktáros egy boltban az egy kilós kristálycukrot felét kiöntötte, az alján cukor volt, de a felső fél kiló az só volt. Hát nagyot nevettünk a barátomon, de amiért én elmondtam ezt a történetet, nekem azért tanulságos, amikor készültem ez a történet, jutott eszembe, hogy minden apróságra oda kell figyelni. Minden apróságra oda kell figyelni. Amikor olvastam ezt a történetet, amelyet évről évre előveszünk, És egy lelki pásztornak felmerül a kérdés, hogy Uram, hát ebből már annyit prédikáltál, mi újat tudsz még mondani ugyanabból az igéből, akkor pont ez volt az, ami átjárt, hogy Isten igében minden apróság nagyon fontos. Elkezdtem így olvasni, és Isten tényleg adott olyan apróságokat, amiket még soha nem mondtam el erről az üzenetről. Az első ilyen részlet, hogy mikor is történt az Úr mennybe menetele? Hétköznap. Egy szürke hétköznap. Ez nekem nagyon sok mindent mondott. Elgondolkodtam rajta, hogy mi hányszor úgy nézzük a napokat, hogy na megint egy daráló csütörtök vagy péntek, megint egy szürke hétköznap, megint talán nem történik semmi, és milyen különös az áldozó csütörtöknek az egyik apró, jelentéktelennek tűnő üzenete, de ma hadd legyen jelentős, hogy Isten a mennybe menetel csodáját, Krisztus trónra való visszaülését egy hétköznapra tette. Ezzel Isten azt üzeni nekünk, hogy az ő terveinek a megvalósulása bármelyik nap bekövetkezhet, a legszürkébb hétköznapokon is. Isten nem csak az ünnep napoknak az Istene, nem csak vasárnapon fog veled beszélni, nem csak vasárnap az ő napja, minden nap az ő napja. Isten felhasználhat egy egyszerű hétköznapot is, hogy örökkévaló terveibe elhelyezze, véghez vigye veled való terveit, szabadítását, csodáit, mondjon neked különleges dolgokat, ígéreteket, ezért mindig becsüld meg a hétköznapokat is. Bármelyik nap lehet a te életedben is Isten terveinek beteljesedésévé. Figyelj ezért az Úrra, járj minden nap ő vele. Hogyha netán a legunottabb nap következik a te életedben, arra is tekints úgy, hogy Uram, ez is a te napod. Adtad valamiért. Cselekedd meg a te terveidet velem, és a világban, ezen a szürke, unalmas napon is. A második üzenet, hogy az ígéret hétköznap adatott. Fantasztikus dolgokat mond Jézus itt a tanítványoknak. Majd mindjárt látni fogjuk. Beszél velük, ad ígéreteket, feladatot, elmondja, mit kell csinálniuk, mit vár el tőlük, kicsit rendre is utasítja őket, helyre teszi az ő hamis gondolkodásukat, és mindez hétköznap történik. Ez nekem megint mondott néhány dolgot. Az első az az, hogy becsüljük meg a hétközi gyülekezeti alkalmakat. Nem csak vasárnap beszél velünk az Úr, hanem lehet, hogy hárman leszünk egyszer-egyszer egy bibliaórán, mert akkor a jégeső lesz, vagy eső, vagy nem mindenki tud eljönni, aki szokott. Akkor is a legegyszerűbb hétközi alkalmon is Isten tud csodálatos ígéreteket adni. Becsüljük meg az ilyen alkalmakat. Aztán az is megfogalmazódott bennem, hogy Jézus hétköznapon mondta el a tanítványoknak az ő utolsó mondatait itt a földön. Amit felolvastam párbeszédet, az Úr Jézusnak itt a földi életében ezek voltak a legutolsó mondatai. És ez megint további gondolatokat juttatott eszembe, hogy nem tudhatjuk, hogy akivel beszélünk éppen ma, annak nem az utolsó mondata itt a földi pályafutása során. Az, amit velünk beszél, mond. Aztán még egyet léphetünk tovább ezen a szálon. Nem tudhatod, hogy egy szürke hétköznapon, amit te kimondasz, az nem a te utolsó mondatod-e, amelyet mondasz valakinek, akivel találkoztál vagy beszéltél. Hétköznap. Utolsó mondatok. Jézusnak is voltak utolsó mondatai, a következőket majd az ő népének ott az örök országában fogja mondani. Addig az ige által beszél velünk. Tudunk-e megfelelő komolysággal tekinteni az időre, amely adatot nekünk? A napokra, amelyekben élünk. Tudsz-e testvér megfelelő komolysággal, felkészültséggel élni a hétköznapokban, és mondani a te mondataidat, tudván, hogy lehet, hogy ezek az utolsó mondatok. Ó, de sok ilyent hallottam már, hogy valaki mennyire jól volt, egyszer csak a szívéhez kapott, és lehanyatlott a feje. Többet nem szólalt meg, hanem vittük ki a temetőbe, és eltemettük. Utolsó mondat. vajon mi lesz a mi utolsó mondatunk? Ilyen drága dolgokat fogunk mi is mondani Isten igéjéből, Jézusról való bizonságtételről, vagy éppen valakivel veszekszünk, valakit a háta mögött ócsárolunk. Mi lesz a mi utolsó mondatunk? Mennyi felelőtlen szó hangzott már el a mi ajkunkról, mert nem jutott eszünkbe ez, hogy lehet, hogy az a hétköznap életünk legutolsó napja, és az az óra életünk legutolsó órája. Aztán megfogalmazódik ebben a történetben, ha föltesszük a kérdést, hogy mi is Jézusnak a fontos? Mi Jézusnak a fontos, testvérek? Végigolvassa ezt a párbeszédet, az derül ki, hogy Jézusnak nagyon fontos, hogy te foglalkozz az Atya ígéretével. Azt mondja a tanítványoknak, hogy maradjatok Jeruzsálemben, várjátok meg az Atya ígéretét, amíg fel nem ruháztatok mennyei erővel. Azt mondja Jézus a tanítványoknak, hogy tanúim lesztek, és akkor mondja ugye Jeruzsálem, Júdea, Samária, a föld végső határa, egyre nagyobb területeket mond. A felruháztatás mennyei erővel, az előbb idéztem, ez mind-mind azt mondja nekünk, hogy Jézusnak ezek a legfontosabbak. Amikor ő elment, visszament a mennybe, nyilván ő tudta, hogy ő búcsúzik, a tanítványok nem voltak erre felkészülve, Jézus a legfontosabbakat mondta el a búcsúzáskor. Mi volt Jézusnak veled kapcsolatban a legfontosabb üzenete? Foglalkozz az Atya ígéretével. Teljesedjél be szent lélekkel. Legyen mennyei erőd. Legyél avval felruházva. És feladatot is adott. Erről mindjárt külön pontba beszélünk. Tanúim lesztek. Vagyis légy tanú. Jézusnak ezek a legfontosabbak. Voltatok-e már olyan párbeszédben, beszélgetésben valakivel, hogy ő is mondott valamit, te is mondtál valamit, beszélgettetek, de úgy érezted a végén, hogy hát elbeszélünk egymás mellett. Ő nem figyel arra, amit te mondasz, te is mondod a magadét, és gyakorlatilag egy ilyen párhuzamos kommunikáció, aminek nincsen közös érintő pontja. Egy kicsit én ezt a párbeszédet így érzem. Ami áldozó csütörtökön lezajlott. Jézus elmondja ezeket a nagyon fontos dolgokat, és a tanítványokat teljesen más dolog érdekli. Időpontok, alkalmak, Izrael királysága, Izrael országának a felemelkedése, felépülése, a római birodalomtól való megszabadulás, egészen más dolgok érdeklik, foglalkoztatják őket. Az az érzésem, ezt olvas ezt a történetet, hogy elbeszélnek egymás mellett. De jaj nekünk, ha mi tanítványként elbeszélünk Jézus mellett. Ő beszél hozzánk, de mi nem tudjuk fogni az adást. Nagy kérdés ennek a történetnek, hogy tudsz-e mindig arra figyelni, amiről Isten akar veled beszélni? Veszed-e az adását Istennek? Amikor hallgatsz egy prédikációt, vagy odahaza olvasod a Bibliát, megvannak a prekoncepcióid, a kis előítéletek, hogy mi, hogyan, merre, meddig jelent, és akkor, ó, ezt már ismerem, ennek ez az üzenete, annak az az üzenete, vagy úgy ülsz le, hogy mit akar nekem mondani az én Uram? Én úgy hiszem, hogy aki már jobban ismeri a Bibliát, többször olvasta, jobban ismeri a történeteket, higgyétek el, hogy azok a tanítványok süketülnek meg lelkileg hamarabb. Mert ó, ezt már tudom. Ó, ezt a történetet, amit olvasott Isten, és ezt is ismerem. Tudom fejből folytatni. Mi újat tud nekem még mondani, kérdezi esetleg a mi szívünk. A testvérek, elbeszél Jézus mellettünk, mert mi mással foglalkozunk. Nagyon-nagyon fontos, mindig arra figyelj, amiről Jézus beszél te veled. És ha nem arról beszél veled, amiről te szeretnél vele beszélni, tudsz-e figyelni rá, meghallgatni, hogy Uram, más dolgok foglalkoztatnak, mások vannak bennem, más kérdések, más terhek, de szeretnék rád figyelni, hogy te ma miről beszélsz velem. Hogyan hallgatjuk az igét? Félelmetes, amennyire a tanítványok teljesen másba vannak, mint amiről Jézus az utolsó mondataival beszél ővelük. Mi a tanítványoknak a fontos? Nézzétek meg ezt. Mi a tanítványoknak a fontos? A földi királyság, Izrael országának a felépülése, fölemelkedése, A tanítványok ebben vannak kicsit úgy beskatujázódva, ez foglalkoztatja őket. Isten királysága itt Izraelben, Izrael dicsősége, Izrael helytársa, saját országunk. Jézus másról beszél velük, a tanúságról, Isten szent lelkének a kitöltetéséről, a mennyei erővel való felruházásról. Beszél velük az atya ígéretéről, a várásról. Ők meg a földi dolgokkal vannak elfoglalva. Hát mi már egy 2000 év távlatából tudjuk Izrael történelmét, amivel akkor a tanítványok tele voltak, az még nagyon messze van. Még most is. Izrael történelme Jézus mennybe menetelétől mély repülést vett, de Krisztus után 70-ben le is rombolják Jeruzsálemet a rómaiak, a templomot is lerombolják, ezt a heródesi templomot, amiben ugye Jézus járt. Gyakorlatilag Izrael országa eltűnik, és 1948-ban alakul újjá. Isten akkor hozta vissza az ő népét. Milyen különös, így megfogalmazva, ismerve a történelmet, hogy a tanítványokat valami olyan dolog foglalkoztatta rettenetesen, ami Isten órája szerint még messze nem kellett volna, hogy őket érintse, foglalkoztassa, és lehet, hogy bennünket is esetleg olyan dolgok foglalkoztatnak, aminek még nincs itt az Istentől való ideje. De foglalkozz avval, amiről Jézus beszél veled. De nehéz ezt nekünk megtanulni. De nehéz ilyen tanítványnak lenni, hogy avval foglalkozni, amit az Isten nekem mond. Avval foglalkozni, és azt forgatni a szívembe, amiről ő beszél velem, nem pedig ráerőltetni Jézusra, hogy de én most erről szeretnék beszélni, és erről hallani. Várj, testvér, az Isten órájára. Hagyd rá az Úrra az ő terveit. Ő majd véghez viszi. Bízzál az Úrban. Ő tudja, hogy mit csinál. És itt jön a következő pontunk, hogy feladatot kapsz. Kedves testvér, az áldozó csütörtök, Jézus Krisztus földi életének utolsó napja, úgy fejeződik be, hogy feladatot kaptál. Jézus utolsó mondata, hogy tanúim lesztek. Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában és a föld végső határáig. Jézusnak ez a terve veled. Te az ő tanúja legyél, az ő bizonysága. Tanú legyen a te életed, a te magatartásod, beszéded, itt a világban levő forgolódásod, az egész életutad, az egész életpályád, nem csak a születésed, a munkahelyen, a családban való dolgod, de még a halálod is, Isten országáról tanúskodjon. Tud-e tanúskodni a mi életünk Jézusról? Az ő mértékéről. Tudjátok, vannak olyan hívő emberek, akiknek a bizonságtétele még a haláluk után is prédikál, mert például a temetőben egy bibliai igét tettek oda, és aki arra megy a temetőbe, és ránéz arra a fejfára, egy bibliai igét olvas. Nekünk mi a fontos? Fog-e prédikálni a te fejfád, de az is prédikál ám, hogyha 3 millió forintot költünk egy síremlékre, hogy na, ennek is mi volt a fontos. Hogy legyen 3 millió forint márvány ott a koporsója fölött, ne ez legyen a fontos nekünk. Minden prédikál, higgyétek el, minden apróság prédikál a mi életünkben. Valamilyen értékrendről tanúskodik. A nagy kérdés, hogy miről tanúskodnak a dolgaink? Miről tanúskodnak a dolgaink? Jézus feladatot ad neked, az ő tanúja legyél, az ő mértékének, igéjének, lényének, kegyelmének, váltságának tanúja. Valahogy a magad életében ezt sugározd. Ha száddal tudod elmondani valakinek egyszerűen, hogy te neked nagyon fontos Jézus, mert ő te megváltód. Őre úgy nézel, mint aki a te bűneidért vezekelt, megváltott, ő kifizette engesztelő halálával a te bűneidet, és ezért te élhetsz örökké. Nem tartott 10 másodpercig ez a mondat, és elmondhattad az evangéliumot valakinek. Van, akinek a szánkkal kell mondani. Van, akinek mással. Van, aki esetleg 20 évig látja a te életedet, annak tisztaságát, és utána fog oda menni hozzád, hogy most bajban vagyok, és benned bízom, tőled kérnék lelki tanácsot. Vajon miről prédikál, miről tanúskodik a mi életünk? Aztán az áldozó csütörtöki történetben jött megint egy apróság, amit úgy Isten kinyitott előttem, milyen különös dolog ez, hogy mit tesz az ember akkor, amikor cselekednie kellene. Magam előtt látom ezt a jelenetet, hogy Jézus elmondta az utolsó mondatokat, fölemeltetett a mennybe, hogy a tanítványok döbbenten nézik, és ugye Jézus előbb-utóbb ugye a felhők felett van, eltakarja őt a felhő, de a tanítványok, akiknek ki van adva, hogy Jeruzsálemben maradni, várni, az atya ígéretével foglalkozni, imádkozni, tanulnak lenni, mit csinálnak, cselekedni kéne, állnak és döbbenten néznek a ég felé. Mit tesz az ember, amikor cselekednie kéne? Áll lefagyva. Áll lefagyva. Annyira le lehetnek fagyva a tanítványok, hogy Istennek két angyalt kell oda küldeni, és az angyalok ébresztik föl ebből a semmittevésből a tanítványokat. Mit álltok itt, galileai férfiak az ég felé nézve? De gyakorlatilag azt jelentem, hogy ébresztő, Isten mondott valamit. Ti itt álltok bámulva az ég felé. Nem azt mondta Jézus, hogy legyetek az én tanúim. Hogy Isten szent lelkének az erejével éljetek, járjatok. Ez nem azt jelenti, hogy az ég felé bámulva kell tölteni az aznapot. Félelmetes, hogy mit tudunk tenni? Semmit. Amikor cselekedni kell, akkor lebénulunk. Amikor beszélnünk kellene, némák vagyunk. Amikor várni kellene, türelmetlenek vagyunk. Amikor el kellene indulni, akkor egy helybe állunk. De amikor meg egy helybe kellene lenni, akkor meg elindulunk. Döbbenetes az ember. Miért álltok itt az ég felé nézve? Isten fölébreszti a tanítványokat. Cselekedd, amit Jézustól megértettél. Amit a bibliolvasáskor, igehirdetésekben megértettél, ami a te szívednek fontos lett és üzenet lett, kezd el élni. Kezd el tenni. És ne legyen az ácsingózó tanítványokhoz hasonlatossá a te életed. És az utolsó drága üzenet az angyaloknak a bizonságtétele. Míg az angyalok is erről beszélnek, hogy az a Jézus, aki fölment a mennybe, vissza fog jönni. Meg fogjátok látni, eljön az ég felhőjén, ahogy elment, úgy jön el. Meglátjátok az ő dicsőségét, el fog jönni az ég felhőjén a szent angyalokkal, és ítéletet tart. Az angyaloknak a bizonságtétele Jézus második eljöveteléről szól. Testvérek, mennyire várjuk ezt? Szoktál úgy felkelni egy reggel, egy szürke hétköznapon, hogy lehet, hogy ma jön vissza Krisztus, és ma látjuk őt meg az ég felhőjén, és de jó lesz vele találkozni. A mai kereszténység langyos és alszik, a legkevesebb tanítványnak jut eszébe egy nap, hogy Jézus ma is visszajöhet. Pedig ez a parancs, hogy nem tudjuk, mikor jön vissza, de készen legyél. Úgy élj minden nap, hogyha ma jönne vissza, ne kelljen megszégyenülnöd. Emlékszünk az okos, meg a balga szűzekre, a tíz szűz példázata a Máté evangéliumából. Mind elaludtak, nem csak a balga szűzek, az okos szűzek is elaludtak. Hát ilyen a kereszténységünk. Ilyen a mi kereszténységünk is. Elalszunk. Nem várjuk vissza a vőlegényt. És amikor majd elhangzik a ma utolsó órán, hogy íme a vőlegény, jöjjetek a fogadására. Ott leszünk majd a balgák között, ébredezve, hogy Jézus jön vissza. Hát az angyalok is erről beszélnek velünk. Jézus visszajön bármelyik nap, még visszajöhet ma is. A vele való találkozással lehet, a színről színre való látással lehet, a mai este is. Vajon készen vagy-e? Várod-e őt? Szereted-e őt, testvér? Ma is egy történettel fejezem be. Volt egyszer egy lelkész, aki nagyon furcsa módon szokott bizonyságot tenni, és minden alkalmat, minden ilyen életszituációt villámgyorsan kihasznált, hogy az embereket néha kicsi sokkoló mondatokkal, néha olyan kizökkentő mondatokkal, de az evangéliumról való gondolkodásra sarkaljon. és ez a lelkész egy kis közösségnek volt a lelki pásztora, és akkor ment be a helyi kisboltba, a boltos nem hallotta meg az ő jövetelét, el volt foglalva ott a polcokon való rakodással, és akkor megfordult, akkor hirtelen ott összetalálkozott a lelkésszel, meg is ijedt egy kicsit, és mondta a pásztornak, hogy hú, tiszteletes, de megijedtem, nem számítottam önre, meg nem hallottam, hogy bejött. A lelkész egyből kihasználta a helyzetet, annyit kérdezett, hogy és ha én a halál lettem volna, majd sarkon fordult, és kiment, nem vett semmit a boltban, és elgondolkozott a boltos, hogy tényleg én hogyan élek? Ha egy lelkésznek a boltba való bejövetele ennyire váratlanul ér, akkor mennyi minden érhet váratlanul? A halál. És a mai üzenetben inkább Jézus eljöveteléről beszélünk, úgyhogy ezt is megkérdezi tőlünk az ige, hogy ha ma jönne vissza Krisztus, vajon készen lennél-e? Nem érne-e váratlanul? Nem érne-e téged ledöbbenve, megszégyenítve ez a nap? Krisztus visszajött, és én nem számítottam rá, és nem vártam őt. Hogyan vagyunk mi Jézussal, a vele való várással, az őt fogadás lelkületével? Adja az Úr, hogy ma a csendes percben, meg odahaza, ezeken el tudjunk gondolkodni. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy a mennybe menetel ünnepének története hoz elénk olyan gondolatokat, amelyet haza tudunk vinni, hogy van hozzánk való szavad abból a történetből is, amelyet talán hallottunk már 40-szer, 50-szer, és olvastunk már oda-haza is, ugyanennyiszer, vagy még többször. Bocsáss meg, hogy annyira el tud lankadni a mi szívünk, a mi értelmünk, és úgy gondoljuk, hogy a sokat olvasott, sokat hallott és ismert történet úgysem mond már nekünk semmi újat. Bárcsak a mi szívünk mindig az ige előtt megalázkodna, és úgy várnánk, hogy beszélj velünk, hogy készen lennénk arra, amit mondasz. Bármi legyen is az. Köszönjük neked, Urunk, hogy te a szürke hétköznapokon is cselekszed terveidet, és bármelyik szürke hétköznap lehet a te terveid beteljesülésévé. Azaz akkori csütörtök is az üdvtörténet drága csodájává lett, mert Jézus Krisztus visszaült az Atya trónjára, visszavette az ő dicsőségét, mennyei királyságát, és azóta üdvözíti örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez. Köszönjük neked, Urunk, Krisztus győzelmét, mennybe menetelét. Köszönjük az ő dicsőségét, amely az övé volt már öröktől fogva, de amelyet a váltság után visszavett, amelyben ma is van, és amelyben el fog jönni, miértünk, hogy hazavigyen bennünket. Urunk, add, hogy legyen élő hitünk, hogy a hozzávaló tartozás valóság legyen, ne pedig szívünk önbecsapása. Add, hogy valóban a mi életünk igazi hitben, Jézushoz való szövetséges tartozásban oda legyen örökve, kötve te hozzád. Rád bízzuk a szomorkodókat, a gyászoló szívűeket, rád bízzuk, Urunk, a mélységbejárókat, betegjeinket, szenvedőket. Hozzád kiáltók imáját te hallgass meg. Nyújts ki kezedet betegjeink gyógyítására, életek felépítésére. Cselekedd velünk minden napon atyai szíved csodálatos terveit. Áldott légy, hogy meghallgattál, áldott légy, hogy szeretsz, hogy Jézusban győztél, értünk. Amen. A csendes percbe vigyük oda fohászunkat, imánkat Krisztus elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Az Úr pedig irányítsa a ti szíveteket az Isten szeretetére és a Krisztus álhatatosságára. Amen. Testek, a záró énekünk a 358-as énekünknek a 4-es, 5-ös, 6-os versei. 358-as éneknek 4., 5., 6. verseit énekeljük, tehát 3 versszakot énekeljünk zárásként a kivonulás előtt. 4-es, 5-ös, 6-os versszakok. A 4-es versszak itt kezdődik, mert megfogadtad mi nekünk, hogy lész örökké mi velünk.
Gyarlóságinkra, e világ csak.